És azt hallottad már, amikor az amerikai elnök kilép a párizsi klímaegyezményből? És amikor bejelenti, hogy bizony babám, fúrni fogunk. We will drill, baby, drill. Donald Trump januárban visszatért a Fehérházba, és aláírt egy csomó rendeletet, amivel inkább gyorsítaná, mint lassítaná a klímaváltozást. Persze, nincs ebben semmi meglepő, hiszen már 10 évvel ezelőtt is azzal kampányolt, hogy a globális felmelegedést totális kamunak nevezte, amivel csak nerészkedni akarnak. All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. Ember legyen a talpán, aki követni tudja, mennyiféle rendeletet hozott Trump az elmúlt hetekben. Most megpróbáljuk sorra venni legalább azokat, amik a klímaváltozáshoz kötődnek. Először is Trump energiavészhelyzetet hirdetett, amivel az olajkitermelést akarja felpörgetni olyan régiókban, ahol korábban tilos volt fúrni, például a sarkvidéken. Trump azt is kimondta, hogy a veszélyeztetett fagyok védelme nem lehet akadálya az olajfúrásnak. Aztán visszavonta Joe Biden célkitűzését, ami arról szólt, hogy 2030-ra az újonnan eladott autók felének elektromosnak kell lennie. Trump eltörölte azt a szabályt is, ami előírta, hogy új gyárak telepítésekor figyelembe kell venni, milyen hatással lesz a szennyezés a legszegényebb emberekre és a kisebbségekre. Sőt, a mezőgazdasági minisztérium vezetése azt is kiadta, hogy az összes minisztériumi online felületről töröljék a klímaváltozással kapcsolatos tartalmakat. Ez vicces apróságnak tűnik, de valójában nem az. A minisztérium mostanáig részt vett a klímakutatásokban, és segítette a gazdálkodókat abban, hogy hogyan lehet alkalmazkodni a globális felmelegedéshez. Talán erre gondolhatott Trump, amikor azt mondta, The golden age of America begins right now. Mai adásunkban arra keressük a választ, hogy a Trump által ígért aranykor vajon mennyire akadályozza majd a klímaváltozás elleni harcot. A vendégem Bart István, a Klímastratégia 2050 intézet igazgatója. Én Szurubec Illés vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Hogyha megnézzük a világ három legnagyobb szennyezőjét, tehát Kínát, Indiát és az Egyesült Államokat, akkor azt látjuk, hogy Amerikában a 2000-es évek közepe óta csökken a széndioxid kibocsátás mértéke, miközben Kínában és Indiában szinte töretlenül növekszik. De mire számítasz a következő években Amerikában, elnézve a mostani folyamatokat, újra növekedhet majd a kibocsátás?
Nem hinném. Én azt gondolom, hogy olyan strukturális változások vannak az Egyesült Államokban is, amik azt hiszem, hogy nem fogják megállítani a csökkenést. Az lehet, hogy a csökkenés mértéke az lanyhább lesz. Tehát ugye volt egy kutatás, ami azt számította ki, hogy a Trump hatalomra kerülése az mondjuk 4 milliárd tonna többlet széndioxid kibocsátást fog okozni ahhoz képest, amennyi egyébként lett volna, hogyha korábbi Biden alatti tendenciák folytatódnak. Tehát mindenképpen le fogja fékezni ezt a csökkenést.
4 milliárd tonna?
4 milliárd tonna.
Az hogy kell elképzelni, az mennyire sok vagy kevés?
Hát, hogy a Magyarország egy éves kibocsátás az 60 millió.
Akkor elég sok.
Sok, ez nagyon sok, igen, tehát hogy ez mindenképpen egy óriási nagy szám. Ugye a világ éves kibocsátása az egy olyan, tehát összes üvegházgázból egy olyan 50 milliárd körül van. Tehát ez egy elég jelentős tétel, ez a 4 milliárd, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ugye itt olyan technológiai trendek vannak, amik továbbra is fennmaradnak. Tehát Trump ide vagy oda, nyilván továbbra is fenn fog maradni az, hogy a megújuló energiaforrások a legköltséghatékonyabbak. Tehát, hogyha ma valaki olcsón akar áramot termelni, akkor megújulót telepít.
Hogy látod, hogyha egyet kéne kiemelni Trump eddigi intézkedései közül, amiket hozott, mióta beiktatták, akkor mi az, ami szerinted leginkább visszaveti a klímaváltozás elleni harcot, vagy mi az, ami leginkább hozzájárul mondjuk ehhez a 4 milliárd tonnához?
Nehéz lenne előre megmondani, hogy most melyik lesz az a dolog, ami a legnagyobb hatású lesz. És ráadásul ugye nagyon sok intézkedésnél még nem látjuk, hogy ezeknek mi lesz a kifutása. Ugye van például egy nagy terve arra, hogy megpróbálja megfékezni az elektromos autóknak a terjedését. Tehát föl akarja számolni azokat a esetleg tagállami intézkedéseket, meg állami támogatásokat, amik a villanyautók vásárlására vonatkoznak. Plusz ugye az egyébként olcsóbb kínai villanyautókra pedig bevezetett egy vámon. Ez nyilvánvalóan lassítani fogja a villanyautók terjedését, és ilyen módon tulajdonképpen a kőolajat szinte kizárólag a közlekedésben használjuk el, tehát a kőolaj fogyasztás csökkenését is valamilyen módon meg fogja fékezni az Egyesült Államokban. Említetted a világ legnagyobb kibocsátóit, és ugye érdemes megmondani a számokat, ugye Kína a világ kibocsátásának 30%-át adja most, az Egyesült Államok pedig kb. 11%-át adja. Tehát Kína egy 3 Egyesült Államoknak felel meg nagyjából. Ugye Kína egy nagyon érdekes helyet foglal a mai világban, mert ugye egyrészt a világ legnagyobb szénfogyasztója is, és tulajdonképpen a világ kibocsátásainak egy jelentős része abból van, hogy Kínában szénből csinálják az áramot, meg a hőt, meg azt a kolosszális mennyiségű ipari termelést, amiből ugye aztán az egész világ él. Tehát, hogy Kína ilyen értelemben a klímaváltozás főgonosza. De közben Kína a klímaváltozás megmentője is, hiszen nekik köszönhető az, hogy ma olcsóbb elektromos autók vannak a piacon, amelyek versenyképesek már a fosszilis autókkal. Nagyon olcsó napelemeink vannak, szélturbináink, akkumulátoraink, tehát hogy végül is ők azok, akik megoldották Kínában azt, hogy a zöld technológia az ma már, ez egész technológiai csomag az ma már olcsóbb és versenyképesebb, mint a fosszilis technológia. És az Egyesült Államok egy fura helyzetben van, mert ugye ők egyszerre egy hatalmas nagy energiafogyasztó is, és közben energiát exportálnak is. Ugye a világnak egy jelentős része viszont, tehát mondjuk Európa nagy része, hogy alapvetően importálja az energiát. Tehát nekünk európaiaknak, és még nagyon sok részének a világnak, hogy az érdeke, hogy minél inkább hazai, azaz megújuló energiaforrásokra támaszkodjunk. És ilyen értelemben lehet, hogy az amerikaiak szeretnének ugye több olajat meg gázt eladni a világnak, de a világ meg ugye szeretne kevesebbet vásárolni.
De akkor igazából mégis mi mozgatja Trumpot szerinted akkor, amikor a beiktatási beszédében arról beszél, hogy már pedig fúrni fogunk?
Én azt gondolom, hogy itt két dolog van, hogy egyrészt nyilván ott van az olajiparnak a lobby ereje, tehát az, hogy az Egyesült Államok olajipara, akik ugye nyilván értető módon szeretnék fönntartani a termelési volumeneket, meg növelni azokat, ők ugye nagyon erősen támogatják Trumpot. Másrészt pedig ugye van egy ilyen tendencia, vagy van egy ilyen gondolkodás, ami Nyugat-Európában is tapasztalható, hogy kvázi hogy mint hogyha azért lenne drága most az energia, mert hogy túl sok megújuló van, ugye ez a, mert hogy túl sok állami támogatást kap a nap, meg a szél, meg az elektromos autó, meg ilyesmi. Ez azért egy elég téves megközelítés, nyilván Európában látjuk, hogy alapvetően az orosz gáz áremelkedése az, ami ugye nagyon megdobta az energiaárakat, van egy általános inflációs hatás, tehát nagyon sok minden okozza azt, hogy most drágább az energia, mint az energia is drágább, meg az összes többi dolog is drágább. De értelemszerűen, hát, hogy azt látjuk, hogy szóval a legtöbb elemző szerint azért a választásokat a Biden azért veszítette el, mondjam, a személyes kvalitásaitól függetlenül, mert az emberek azt érzik, hogy rosszabbul élnek, mint 4 éve, hogy egy ilyen magyar belpolitikai párhuzammal éljek. És ez ugye nagyon sok embernek problémát okozott, és a Trump azt ígérte nekik, hogy minden olcsóbb lesz, és megfizethetőbb, és több munkahely lesz.
Igen, és például a benzin is olcsóbb lesz, ami talán egy ilyen célja lehet Trumpnak, hogy az olajtermelés fokozásával majd akkor leviszi az árakat a benzinkutakon. De ez mennyire működik így valójában? Tehát, hogy tényleg ez úgy néz ki, hogy csettint egyet Trump, és akkor Alaszkában felpörgetik a termelést? Ezt hogy kell elképzelni?
Ez nagyon paradox dolog, mert ugye ha az Egyesült Államok olajtermelése és fogyasztása ugye a világpiaccal versenyzik, akkor nem lesz olcsóbb. Tehát, hogy mondjam, nem tud feltétlenül olcsóbb lenni sokkal, mint a világ többi részén. Tehát, hogy ez egy globálisan összekötött piac. Ez egyik. A másik pedig az, hogy úgy tűnik, hogy ezek a vámok, amiket ugye például most vezettek be, ugye a legújabb az, hogy Kanadával szembe vezettek be, ugye pont a kőolaj termékekre egy 10%-os vámot. Arra számít egy csomó elemző, hogy ez például konkrétan meg fogja drágítani az üzemanyagot az Egyesült Államokban, mert az Amerikában bányászott olajat különféle vegyipari okokból össze kell keverni kanadai olajjal ahhoz, hogy abból megfelelő minőségű benzin keletkezzen. Ha megdrágul a kanadai benzin, akkor az Egyesült Államokban is drágább lesz a benzin. Tehát, hogy ez nem tűnik egy nagyon átgondolt dolognak. Eközben persze természetesen az amerikai olajiparnak tök jó, hogy nem kell bajlódnia a környezetvédelmi engedélyekkel, nem kell figyelembe venni a veszélyeztetett állatfajok védelmét és hasonló olyan dolgokat, amiket ugye a Trump egy ilyen kellemetlen mellékszálnak vagy akadálynak tekint.
Igen, van egy ilyen rendelet, ami konkrétan kimondja ezt, hogy bizonyos veszélyeztetett állatfajok.
Igen, tehát hogy ez nem érdekes,
nem kell foglalkozni.
Szarunk rá, mert megyünk tovább, és sokkal fontosabb kibányászni az olajat, mint az, hogy mi történik ezekkel a veszélyeztetett állatokkal.
Na és azt látjuk, hogy ténylegesen egyébként mondjuk tényleg történni fog valami a veszélyeztetett állatokkal, vagy itt nem eszik olyan forrónakását, nem fogják egyik napról a másikra felpörgetni a termelést Alaszkában, mert ez ennél sokkal nehezebb. Hogy ezt hogyan kell elképzelni?
Hát, az nem egy könnyű dolog Alaszkában bányászni, és nyilván nem is megy egyik napról a másikra. Tehát volt már korábban is, hogy talán az első Trump adminisztráció alatt ugye ki is adtak egy ilyen pályázatot, és nem jelentkezett akkor senki arra, hogy olajat bányásszon, hogy olajat termeljen ki a Alaszka északi partjainál.
Azért is érdekes egyébként, hogy lehet-e egyáltalán ezt még fokozni, mert igazából a Biden elnökség alatt is évről évre emelkedett az olajkitermelés mértéke, és nem is csak az történt, hogy a járvány előtti szintre tértünk vissza, hanem 23-ban már magasabb volt, mint 19-ben.
Én azt gondolom, hogy tehát a konkrét intézkedések azok nyilván nagyon károsak lesznek az Amerikai Egyesült Államok természeti viszonyaira, az embereknek ugye nyilván a megélhetésében is probléma lesz, tehát nyilván, hogyha lelassul ez a zöld átmenet, az lehet, hogy most tök jó, mert akkor nem kell nekem most azonnal megvenni az elektromos autót, de mondjam, 5-10 éves távlatban valószínűleg látszani fog, hogy például az európaiak vagy a kínaiak sokkal kevesebbet költenek az autózásra, mint az amerikaiak. Mindez, amit a Trump csinál, az rettenetesen káros. A gyakorlati hatásai szempontjából is káros, bár ezt még nem tudjuk felmérni, de szerintem a másik, ami nagyon fontos, hogy milyen ideológiai üzenetet közvetít ez a világnak. Tehát az, hogyha a világ legnagyobb demokrácia, a legerősebb világhatalmanak az elnök azt üzeni, hogy a klímaváltozás egy úri huncutság, amivel nem kell foglalkozni, akkor sokkal nehezebb a világ többi részén fönntartani azt a konszenzust, hogy már pedig ezzel foglalkozni kell. Ugye érdekes módon pont Kína könnyű helyzetben, egyrészt nincs demokrácia, tehát hogy mondjam, nem kell attól félni, hogy egy erőteljes ellenzéki vezető majd megfúrja a kínai kormányzat klímavédelmi terveit. A másik pedig az, hogy ugye Kína nyersanyag szegény, tehát ők nekik ugye a földgázt is, meg a kőolajat is alapvetően importálni kell. Ezért akármit csinál az Amerikai Egyesült Államok, nekik az az érdekük, hogy csökkentsék az energiafüggőségüket. Ez egyik. A másik pedig az, hogy az elmúlt 5 évben Kína ugye arra tette föl a gazdaságpolitikáját, hogy a fő export ágazata ez a zöld energia lesz. Tehát, hogy szélerőművek, napelemek, elektromos autók, akkumulátorok. És ez már tulajdonképpen már most a legnagyobb húzó ágazata a kínai gazdaságnak. Például az olcsó napelemek hihetetlenül nagy hatással vannak a harmadik világ, tehát úgy értem, hogy a világ többi részére, tehát Afrikára, Ázsiára. Van egy nagyon szemléletes példa, hogy úgy tudom, hogy Pakisztánban ugye elindult egy ilyen lakossági napelem boom, hogy az emberek elkezdtek kínai napelemeket venni, mert ugye az állami hálózat az nem megbízható, drága, problémás, stb. És most már ott tartanak, hogy csak 2024-ben annyi napelemet raktak le, ami megfelel a teljes pakisztáni áramtermelő kapacitás egyharmadának. Egyébként Magyarországról is mondhatunk ilyen példát, ugye Magyarországon 5 év alatt tulajdonképpen annyi napelemet helyeztünk el, amelyik annyit termelt, ez nem kapacitás, annyit termel, mint a mostani paksi atomerőműnek a 40%-a. Tehát, hogy majdnem, tehát gyakorlatilag egy pár éven belül ott fogunk tartani, hogy egy fél paksnyi napelemet tettünk le Magyarországon.
Ez valahogy nem tudatosul az emberekben, hogy általában
pontosan
én azt gondolom.
Pontosan ezért mondom, igen, mert hogy nem... Hogy
ez hirtelen ilyen nagyon, meglepően nagynak tűnik ez a 40%.
Igen, igen, Magyarország egyébként ilyen szempontból élejáró lett, tehát hogyha megnézzük, akkor hogyha csak a napenergiát nézzük, mert hogy a szélenergiánk nincs nekünk igazán számottevő Magyarország, mert hogy nincsenek szélparkjaink nagyon, de hogyha csak a napenergiát nézzük, akkor most benne vagyunk a világ első legnapelemesebb országában. Ez egy példa Magyarországról, de ugyanezt a példát elmondhatnánk Portugáliában és számos más országban, ahol különösebb, hogy mondjam, ilyen klímavédelmi nekibuzdulás nélkül hatalmas nagy előrelépések történtek a megújuló energiáknak a kiépítésében, Ázsiában, Afrikában, Európában.
De akkor mégis mik azok a részei a világnak, ahol azt mondod, hogy ez a Trump-féle ideológia, amit közvetít, ez visszavetheti a klímaváltozás elleni harcot? Mert azt mondod, hogy Kínában például nem, mert nekik nem érné meg letérni erről az útról.
Például Európában, ugye ott nagyon jól látszik az, hogy van egy olyan narratíva, hogy hogy azért drága az energia Európában, mert túl sok a napelem, meg túl magasak az autógyártási követelmények. Tehát ugye a Trump az tulajdonképpen egy nagyon jó szövegkönyvet ad azoknak, akik az aktuális, bizonyos értelemben az utóbbi időben fősodorrá vált klímavédelmi programot meg akarják fúrni. És itt látszik az, hogy ami az elmúlt 10 év klímapolitikájának egy ilyen látható, és különösen az elmúlt 5 év klímapolitikájának egy ilyen látható kudarca, hogy nem foglalkozott eleget a társadalmi egyenlőtlenségekkel. Nagyon jól látszik, ugye Németországban az AfD, most már meglátjuk, hogy fognak teljesíteni a választásokon, de ugye nekik az egyik fő kampány elemük az az, hogy drága a fűtés, és hogy ne tessék minket a őszivattyúkkal nyúzni, mert a őszivattyú az nem működik, hülyeség, és stb. Stb.
Nem említettünk még azt, hogy Trump ismét, mint ahogy az első ciklusában, most is kilépett a párizsi klímaegyezményből. Ennek mi a gyakorlati jelentősége?
Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye gyakorlatilag ugye a párizsi megállapodásban nincsenek kötelező elemek. Ugye a párizsi megállapodás azt mondja ki, hogy az évszázad második felére a világ országai 2 Celsius fokban maximalizálják az éghajlat melegedését, tehát nem engedik tovább melegedni 2 Celsius foknál, de törekszenek arra, hogy 1,5 Celsiusnál se melegedjen tovább. Hát ez most elszállni látszik, mert már ugye tavaly tulajdonképpen elértük ezt a 1,5 Celsius fokos növekedést, de nincsenek benne kötelező vállalás, tehát nem határoz meg kötelező célértékeket az államok szemben, hanem csak annyit mondtuk, hogy minden állam saját maga tesz vállalásokat. És ha nem tartott be, akkor sincs semmit. Az Egyesült Államok tehette volna azt, hogy nem tartja be, vagy újraírja a követelését, és azt mondja, hogy mást vállalok, tehát sok mindent lehetett volna tenni. Az, hogy kiléptek a párizsi megállapodásból, az tényleg nem tekinthető másnak, mint egy ilyen, hogy mondjam, ennek az egész rendszernek, az arcul csapásának.
Beszéljünk még egy kicsit Joe Bidenről is, aki ugye Trumppal ellentétben szívesen mutatta magát a klímaváltozás elleni harc vezetőjeként. Ugyanakkor már itt idéztem például az előbb azt az adatot, ami szerint az olajkitermelés Biden alatt is folyamatosan emelkedett. Szóval ezért érdekelne, hogy te hogy látod végső soron a Biden elnökség, az mennyire volt jó klíma szempontból, mennyire volt paradigmaváltó a korábbiakhoz
képest. Én azt gondolom, hogy ugye a Biden elnökségének a legfontosabb klímavédelmi eredménye az Inflation Reduction Act volt, ami trillió dollárokat áldozott különféle klímavédelmi vagy klímaipari technológiákra, tehát új gyárakra támogatták a hőszivattyúk vásárlását. Tehát tulajdonképpen egy ilyen piacfejlesztési megközelítést kezdtek el követni, ami nagyon hasonlít arra, amit a kínaiak is csinálnak. Tulajdonképpen a klímavédelem kínai modellje, vagyis az, hogy annyi pénzt tolunk a technológiába, ameddig az a technológia elég olcsó lesz ahhoz, hogy egy valódi verseny támaszon a fosszilis technológiáknak, az egy működő dolog. És tulajdonképpen az Egyesült Államok Biden idején azt ismerte fel, hogy ezzel nekik fel kell venni a versenyt, és hogy valójában azt nem fogja tudni, vagy nem akarja megcsinálni az Egyesült Államok, hogy ezt a nagyon szigorú szabályelvű klímapolitikát csinálni, mert az Európai Unióban van, tehát az, hogy kötelezzük az épületeket, hogy legyenek közel nullások, hogy kötelezzük az autógyárakat, hogy lecsökkentsék az autóknak a fajlagos széndioxid kibocsátását, és gyakorlatilag ugye mindenféle srófokkal addig csavargatjuk a gazdaságot, ameddig az majd kiizzadja magából
a zöld modell.
Technológiát, ez az európai modell, de és valami támogatást adunk rá, de nem semmiképpen sem annyit, mint amennyit ugye Kína. Tehát nagyon jól látszik, hogy azért Kína egy ilyen támogatást cunamival borította el a kínai vállalatokat. Tehát ugye az, amit látunk, hogy itt Budapesten egy BYD autó az még az adókkal együtt is jóval olcsóbb, mint egy hasonló kategóriás európai autó. Hát azért nem csak a szorgos kínaiaknak köszönhető, hanem nagyon sok állami támogatás is van benne. És ilyen értelemben a Biden ezt felismerte, és ugye kevés volt a többsége a Bidennek, nagyon sok kompromisszumot kellett kötni, de a végén ott oda kötöttünk ki, hogy ez a rengeteg pénz, ennek nagyon nagy része nem a demokrata államokba került, hanem éppen a republikánus többségű államokba. Tehát amikor az Inflation Reduction Act, nem tudom, napelemeket támogat, akkor ugye azoknak a nagy része mondjuk Texasba kerül, ahol ugye sosem a demokraták nyernek. És arra számítanak azért nagyon sokan, hogy maga a republikánus párton belül is lesz egy csomó olyan szereplő, akinek érdeke lesz az, hogy ezt a fajta zöld iparpolitikát föntartsuk, vagy föntartsa az Egyesült Államok, hiszen a választóik ugye már egyre nagyobb arányban dolgoznak a zöld iparban, vagy profitálnak a zöld energiából.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy akkor ezek szerint ez az irány, amit elindított Biden ezzel a konkrét csomaggal, ez már akkor eljutott odáig, hogy már elég nagy költsége lenne ezt visszafordítani.
Hát reméljük, igen, igen. Tehát abban reménykedünk, hogy ennek a nagy része azért nem lesz már így egyhamar visszafordítható. Nyilván sok olyasmi lesz benne, ami meg fog bukni, vagy ami úgy el fog tűnni ebben a folyamatban, például mondjuk az elektromos autó vásárlás állami támogatása és hasonlók, de lesz ebből nagyon sok minden, ami meg fog maradni.
Hát egyrészt megnyugtató, amit mondasz, valamennyire. Másrészt azért ez a négy milliárd tonna, ez viszont azért rosszul hangzik. Meglátjuk, hogy ebből mennyi fog végül megvalósulni. Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának e heti adása. Köszönjük a figyelmet a teljes TAM nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Görbe Péter. Zene és hang, Irsik Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer, Laki Gergely.